Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor ma Hágába látogat, ahol részt vesz a NATO kétnapos csúcs találkozóján, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Ennek fókuszában az európai biztonsági helyzet és a NATO védelmi képességeinek fejlesztése áll. A NATO főtitkár szerint Oroszország jelenti a legjelentősebb fenyegetést a szövetségre. Mark Rutte a ma kezdődő kétnapos hágai NATO csúcs találkozó előtt közölte, hisznek abban, hogy Ukrajna számára visszafordíthatatlan út vezet a katonai szövetségbe. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök azt hangoztatta, a NATO provokálja a globális fegyverkezési versenyt. Donald Trump közösségi oldalán bejelentette, hogy fegyverszünetet kötött Irán és Izrael. Az amerikai elnök bejegyzését követően még iráni rakéták emelkedtek az égbe. Izrael megerősítette, hogy elfogadta az USA javaslatát az Iránnal való kétoldalú tűzszünetről, de hangsúlyozta, hogy a fegyverszünet minden megsértésére erőteljesen fog reagálni. Irán kijelentette, hogy ha Izrael most leállítja illegális agresszióját, akkor nekik nincs szándékuk folytatni a válaszlépéseket. A közel-keleti helyzet kiszélesedése miatt összehívta a Védelmi Tanács ülését a miniszterelnök tegnap. Orbán Viktor azt mondta, az iráni-izraeli háború hatásai elérik Európát, tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülni. Kiemeltem, a kormány megteszi a szükséges lépéseket, hogy továbbra is garantálja Magyarország békét és biztonságát. Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb Európai Uniós szankciós csomag elfogadását, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően ezt azzal magyarázta, ezzel párhuzamosan az Európai Unió meg akarja tiltani a tagállamoknak az olcsó orosz földgáz és kőolaj importját, ami tönkretenné Magyarország energiabiztonságát. Májusban 129,5 milliárd forint többlettel zárt a központi költségvetés, részben az MVM 213,5 milliárdos osztalék befizetése után. A társasági adóbefizetések határideje június 2-ára esett, de így is 238 milliárd 400 millió forint adóbevétel érkezett be május végéig. Az államháztartás központi arrendszere az 5. hónap végén 2801 milliárd forintos hiányt mutatott, ami az éves hiánycél 58,7%-a. 4 milliárd dollár értékben bocsájtott ki dollárkötvényt az államadóság kezelő központ. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, a 1,5 milliárd dollár értékben kibocsátott 5 éves kötvény kamata csak nem 5,4% volt, az 1 milliárd dollárnyi 10 éves kötvény kamata 6%-on, a 1,5 milliárd dollár értékben kibocsátott 30 éves kötvény kamata 6,75%-on alakult. Megnyílt a vállalatok zöld és digitális átállását támogató 155 milliárd 600 millió forintos keretösszegű kombinált hitelprogram, közölte a Nemzetgazdasági Tárca. A programban 150 és 600 millió forint közötti kamatmentes kölcsön igényelhető. Megjelentek a készpénz használat részletszabályai, hívta fel a figyelmet a Portfólió gazdasági portál. A kereskedőknek legalább egy értékesítési ponton lehetőséget kell adniuk a készpénzes fizetésre, akár automatán, utánvéttel vagy sárga csekkel is. Kivételt képeznek az online szolgáltatások, a határon átnyúló digitális előfizetések és az önkiszolgáló automatizált üzletek. Péntektől lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására vidéki településeken, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A program célja, hogy segítse a kisgyermekes szülők munkába állását és a családbarát munkahelyek elterjedését. Idén nyáron mintegy 85 ezer gyermek kap ingyen ebédet az állami gyermekétkeztetési program keretében. Az érintett családokat már május 15-ig értesítették a jegyzők. Nyáron az önkormányzatokhoz eljutatott kérelem alapján azok is kérhetik a szünidei gyermekétkeztetést, akik korábban nem éltek ezzel a lehetőséggel. Elérte a vízfogyasztás mértéke azt a határt, amely veszélyeztetni a biztonságos ivóvízellátást Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron és Török-Bálinton, jelentette be utóbbi település önkormányzata. A súlyos helyzetek megelőzése érdekében a térség településének polgármesterei locsolási tilalmat rendeltek el a reggeli és esti órákra július 6-áig. Ez egyértelműen jelenti azt is, hogy ebben az időszakban a medencéket sem szabad tölteni vízzel. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtök éjfélig. A következő napok tartósan extrém melege fizikai és mentális megterhelést jelenthet még az egészségesek számára is. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Monde Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A labból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a családi utazás témakörében beszélgetünk Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, ötgyermekes édranyával, aki olyan praktikákról mesél, amelyek megkönnyítik az utazást kisgyermekekkel. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Jó ideje nem találkoztunk, Aliz, de azt gondolom, hogy pont itt a nyaralás, kirándulások időszaka előtt vagy közben már érdemes arról beszélgetni, hogy gyerekkel hogyan is induljunk el ezekre az utazásainkra. És szerintem a legilletékesebb te vagy, hiszen öt gyermek édesanyjaként talán te tudod a legnagyobb praktikákat ebben. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Én is üdvözöllek, és a hallgatókat is sok szeretettel üdvözlöm.
Hogyan érdemes ennek neki fogni? Meg kell terveznünk a nyaralásunkat, vagy érdemes megtervezni, ugye? Főleg, ha ennyi gyerekkel indulunk el.
Szerintem nagyon praktikus megtervezni. Sokkal könnyebb elindulni és bármit csinálni, ha előre tervezünk. Viszont azt jó tudni, hogy ez a tervezés ez nem ugyanúgy fog megvalósulni, mint ahogy elterveztük.
Tehát ne ragaszkodjunk
hozzá. Igen, ne essünk kétségbe, ne ragaszkodjunk hozzá, hogy minden pontja, minden úgy legyen, ahogy szeretnénk. Van egy-két dolog, amiben szerintem jó tartani a határokat, például az elindulás, hogyha megterveztük, hogy tényleg olyan időben tudjunk elindulni, ami a gyermeknek is jó, akár alvásidő, vagy épp az alvásidő után, akkor azt tartsuk, mert csúnyán tud borulni minden, ha azt elrontjuk, de egyébként meg lazán érdemes venni az egész nyaralást és kirándulást.
Anyagilag erre hogyan tudunk tervezve nekiindulni?
Én nagyon a tervezés embere vagyok egyébként, főleg ennyi kicsi gyerek mellett, és a saját és egyesületi programjaimat is úgy szoktam megtervezni, hogy év végén a következő évet végigveszem, milyen programokat szeretnénk, milyen eseményeket. A családi programoknál ugyanezt, vannak fix események, amiket tartunk, úgyhogy szerintem ezt jó előre érdemes eltervezni. Ugye az időjárás közben tud szólni, de B-verziókat fel lehet állítani, ami hogyha az eredeti tervünk nem sikerülne, akkor mégis mellette tudunk mást is beiktatni.
Nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy már az anyagi részéhez, hogy ugye az utazásunkat is milyen eszközzel végezzük el. Tehát most tömegközlekedünk, autózunk, akinek nincs autója, ő például egész másképp kell, hogy elinduljon. Melyik a, nyilván az autó a praktikusabb, de a tömegközlekedés közül melyiket válasszuk?
Ugye sok mindentől függ ez is. Eleve, hogy merre megyünk, milyen területre, mennyi idő lenne az odaút, tehát, hogy például tömegközlekedéssel melyik tömegközlekedéssel érjük el a célt, vonattal, autóbusszal. A vonat számunkra azért volt mindig is kényelmesebb, amikor így tömegközlekedés közül választottunk, mert szabadabban mozoghat a gyermek is, én is, és igazából, ha bármikor mosdóba kéreckedne a gyerkőc, az is megoldott, míg busznál, ugye bizonyos megálló helyeken tudnak megállni a busz sofőrök, és akkor úgy tudunk bármit megmozgatni a végtagjainkat igazából, meg tényleg az illemhelyiséget használni.
Általában hétvégére időzítjük ezeket, hogyha mondjuk egy ilyen 3-4 napos kiruccanásról van szó, de talán megfontolandó-e az, hogy a hétköznapokra tegyük ezeket az alkalmakat?
Abból a szempontból szerintem nagyon fontos végig gondolni, hogy mindenki pont, ahogy említetted is, a hétvégéket lövi be magának kirándulásokra, nyaralásokra, és ezért nagy a tömeg, és lehet, hogy nem úgy tudunk egy-egy eseményen vagy helyszínen programot eltölteni, mint ahogy szeretnénk és igényünk lenne rá, és ezért a hétköznapi nyaralás vagy kirándulás sokkal kifizetődőbb tud lenni, testileg, lelkileg is, és hogy aktívan részesei tudjunk lenni a programnak, akár egy, ha most a gyerekekre gondolok, egy állatkertezés, ugye hétvégén tömve van, nem úgy tudunk állatokat megnézni, főleg ha ilyen bemutató van, állatetetés vagy bármilyen program, lehet, hogy nem fér oda a gyerkőc, és akkor nem is találja olyan jónak a programot, vagy akár talán hisztibe is átcsap, hogy ő nem lát, úgyhogy én szorgalmazom azt is, hogy ne csak a hétvégékre próbáljuk meg ezeket időzíteni. Ha lehetőség van rá, akkor ugye úgy vegyen ki szabadságot, apuka vagy anyuka dolgozik, hogy be tudjuk iktatni a hétköznapot is.
Nagy dilemma lehet még az, hogy egyáltalán mit vigyünk magunkkal, mert itt a felszerelés tárháza, meg hogy egyáltalán felesleges dolgok vannak-e a táskában, mik azok a feleslegesek, és mire van feltétlenül szükségünk?
Szerintem anyaként, főleg ha valaki első gyerekes, akkor a gyermeknek bepakolt holmi az, amit nagyon sokra dekálunk, és nagyon nehezen látjuk azt, hogy mit lehet otthon hagyni, mit célszerű otthon hagyni.
Annyira biztosra akarunk menni, hogy felé lövünk a ruházatban is. Tehát, hogy, de igen. Talán az nem is az a kevesebb.
Igen, de itt a játékokra tudok én is leginkább kitérni, hogy biztos, hogy el legyen utazás közben. Ha rossz idő van, el legyen bent a helyszínen, ahol megszállunk, vagy ahol alszunk. És igazából mindig azt tudom mondani, hogy a kevés sokszor több, és a gyermek is jobban el tudja tölteni az idejét akkor, ha azt a kevés játékot cserélgetem időközönként, ráadásul nem egyszerre ömlesztve adom oda neki, akár autóban utazva, vagy tömegközlekedésen, hanem vannak ilyen kis rejtett utolsó utáni Jolly Joker megoldásaink, úgyhogy ezt mindenféleképpen én korlátoznám, hogy mennyit viszünk magunkkal. Egy fabottal is nagyon jól el tud játszani a gyerek órákig, ha
műanyag
hagyjuk.
Flakonnal.
Igen, egy műanyag flakonnal, vagy a papírzsebkendő zacskójával, sokszor tényleg nem a játékkal. Amik még szerintem így utazáskor segítenek, és valóban játékok, tehát gyerekeknek szánt játékok, azok a enyhébb ilyen zenélős megoldások, mert az, hogyha nem a telefonunkon szeretnénk, ugye ez is sok szempontból átgondolandó, hogy a telefonunkról rakjuk-e be, azért is, hogy jó-e, ha a telefonról megy, a másik pedig, hogy ha lemerül, akkor sok minden nehézségbe ütközhet ma már ebben a világban, és azért szerintem ezek a zenélős játékok, de akár egy plusz, amit felhúzhatunk, és monotonon ugyanazt a dallamot adja, az is egy utazás alkalmával sokat tud segíteni.
Ami még megkönnyítheti ezeket az utazásokat, ezeket az alkalmakat, az pont a hordozáshoz kapcsolódik, hiszen sokkal könnyebben mozdítható a gyerek. Ha elfárad, akkor nekünk is könnyebb így vinni. Beszéljünk erről is kicsit.
Igen, mindenféleképp szerintem ott kéne lenni minden családnál legalább egy hordozónak, gyerek méretétől, nagyságától függően, hiszen nagyon pici helyet foglal, és rettentő nagy segítség tud lenni, még az a gyerek is, aki egyébként már nem szokott aludni, bele tud esni egy olyan fáradt programba, vagy olyan programon veszünk részt, ami nagyon elfárad az egész nap folyamán, új a helyzet, minden új neki az ingerek is, és ezért tényleg sokkal egyszerűbb nem kézben cipelni oda, ahova még oda szeretnénk érni, autóhoz, szálláshelyre, bárhova, hanem ezzel a hordozó eszközzel, amivel ugye tehermentesítjük teljesen, vagy valamennyire tudjuk tehermentesíteni a testünket, a gerincünket, belső szerveinket, és még marad is két szabad kezünk, a gyermek pedig jó tud aludni, mert ugye kézben tartva és úgy cipelgetve nem biztos, hogy tud is pihenni.
Sokan ódkodhatnak egyébként a gondolatától, amiatt, hogy a nagy melegben még külön egy anyagot magunkra tenni, plusz a gyerek is melegít majd minket. Itt van valamilyen könnyítés, hogy milyen anyagú hordozókendőt válaszunk, vagy milyen hordozót válaszunk egyáltalán?
Rengeteg hordozó van, és a legtöbb az ugye olyan anyagból készül, ami jól szellőzik, és nem nagyon vastag anyag. Igazából a hosszú szövött kendőknél vannak típusok, amelyek közül érdemes az ilyen gézebb anyagú, vagy ritkább szövésű, de mégis a gyermek méretéhez igazodik, hogy ugye a méretét, a terhelését bírja a babának, ne húzza nagyon a vállunkat. Amit mellőzni szoktunk ilyenkor, azok a rugalmas kendők, hiszen az olyan anyagból van, ami pluszban jól le tud izzasztani, és ráadásul a babán is több rétegben van, tehát nagyon-nagyon melege lenne a babának, és a hordozó személynek is benne. Egyébként családtól is függ, hogy ki melyiket szereti jobban. Lehet, hogy van olyan család, akit egyáltalán nem zavar egy vastagabb, sűrű szövésű kendőben a hordozás, de mást meg még a gézanyag is nagyon irritál, hogy összeizzadnak.
Mi van abban az esetben, hogyha valaki most felkapta a fejét erre, hogy lehet tényleg így is még egyszerűbbé tenni a nyaralásunkat, és szeretné megtanulni, mert egyáltalán nem ért hozzá, hol tudja ő ezt megtenni?
Hordozás területén ugye elérnek a Facebookon, a személyes profilomon is, a Tarjáni Aliz néven, vagy a Közelbaba Egyesület Facebook oldalán keresztül is, és van egy olyan oldal is, aminek az a neve, hogy Aliz Baba Hordozás, Mamin Baba Dúla, és e-mailben is el lehet érni. Ezeket megtalálják a Facebookon is, akik így érdeklődnek, és egyébként egy ilyen másfél órás, két órás dologra kell gondolni, amikor meg akarja valaki tanulni ezt a folyamatot. Ebbe benne van a baba etetése, pelenkázása, egy kis szusszanási idő is, és az, hogy ugye az eszközről is mindent megtanulunk, hogy kell használni, hogy kell beállítani, hogy kell felvenni és levenni a gyerkőcöt, és igazából nem csak egyszer szoktuk ezt a gyakorlatot megcsinálni, a felvételt, levételt, hanem legalább kétszer, de ameddig úgy érzi a család, hogy most már biztonsággal lefölveszi a gyermeket, akkor szoktam otthagyni őket.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, és semmi sér, az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallodni, kérlek néha gondolj rám.
Bár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Oh, 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 oh
szép volt, megmaradt. Pár perc, tudom, mit ér. Már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Szerintem egy másik kritikus pontja ennek az utazgatásnak az, hogy mit eszünk ilyenkor. Minél kevesebbet szeretnénk költeni, de hát beleesünk abba, hogy nyilván eszünk máshol is. De hogyan érdemes erre készülni?
Ugye mindenféleképp az igényeket vegyük figyelembe, hogy milyen korú gyermekeink vannak, van-e akinek vinnünk kell tényleg ilyen akár elállós bibi ételt, vagy bármit, vagy olyat, hogy melegíteni kell-e, lesz-e olyan hely, ahol melegítünk, és jó előre tájékozódni, hogy milyen helyeken tudunk vásárolni majd, mert vegyük figyelembe azt, hogy szeretnénk-e ragaszkodni ahhoz, hogy olyan minőséget és ételeket kapjon a gyermek is akkor, amit ugye otthon is szoktunk. Most itt például arra tudok gondolni, hogy meleg ételt mindenféleképpen fogyasszon a gyermek is aznap, de nem feltétlenül egy gyors kajáldás megoldás lesz a legjobb, és előre föl lehet térképezni, hogy ahova megyünk, ott milyen lehetőségek vannak, hol tudunk venni. Figyelembe kell venni az évszakot is, mert nyáron, ha most nyaralni megyünk, akkor teljesen másképp működik a szervezetünk, kevesebbet fogunk enni napközben, és ezért ugye az esti órákra kell időzíteni a nagyobb evést, és nálunk a családnál ez meg is valósult, és nagyon jól látszódott, hogy napközben gyümölcsön, sok folyadékon, kicsi, úgymond rágcsánivalókon is el volt, vagy egy szendvicsen, estére viszont tényleg megéheztünk, megéheztek, és akkor ettünk igazából főtt ennivalót, vagy olyan jobban laktatót.
Ha már az este, de hát ez napközben is előfordulhat egy kisebb gyereknél, hogyan tudjuk megoldani az alvását, az altatását?
Érdemes a programokat szerintem úgy időzíteni, hogy figyelembe vesszük, hány gyerkőcünk van, hány gyerkőc alszik még közülük, akiknek az altatása, alvása megoldandó kell, hogy legyen, és ennek függvényében tudunk mérlegelni, hogy most visszamegyünk a szálláshelyünkre, vagy hordozóval akár, vagy babakocsival, ha olyan a környezet, hogy babakocsival is lehet azt a helyet látogatni, ahova megyünk, akkor babakocsiban tud-e aludni. Igazából nekünk mindig a hordozó vált be. Tehát, hogyha apuka és anyuka is felvesz egy-egy gyerkőcöt, akkor már két gyermek tud aludni, és igazából szerintem a legtöbb esetben nincs is harmadik gyerek, aki már igényelné a déli alvását, vagy a napközbeni alvást.
Milyen optimális helyszínek vannak mondjuk kirándulásnak, akár ha nyaralást nézzük is, de mondjuk kisebb gyerekekkel?
Nagyon sok felé lehet
velük ismerni. Hát szoktak félni a szülők azért, hogy elindulhatunk már? Vajon nem lesz ez nagyon rossz nekünk, ez nyaralás vajon már?
Igazából azt jó tudni, hogy ha élvezem minden pillanatát annak, amit időt szánok a családommal, időt töltök a családommal, gyermekkel, akkor nem lesz probléma belőle, hogy mekkora gyerkőccel indulok el otthonról. És hogyha azt is tudatosítjuk magunkban, ugye, hogy változhat az, amit mi megterveztünk, és ezért egy kicsit lazábban kezeljük, nem ragaszkodunk szigorúan, nem tervezünk be túl sok programot. De az a nyaralás vagy kirándulás akkor lesz élvezetes, ha ugye én is élvezem felnőttként, és ezért például egész pici újszülött papával is ki lehet mozdulni otthonról, hiszen én feltöltődök, én időt szánok magamra, a baba jókat tud aludni rajtam, vagy éppen a babakocsiban, mert van, akinek nagyon jókat alszanak a babáik babakocsiban, és tényleg mondhatom azt, hogy voltam nyaralni abban az évben is, vagy kirándulni. Úgyhogy rengeteg természetben lévő helyszínek, mint akár itt a környéken a Szalajka völgy, vagy nagyon sokat lehetne említeni, vagy állatkertek vannak, amiket be lehet iklatni, de nagyon sokan külföldre is szívesen elmennek pici babával, vagy úgy mondom 3 év alatti gyerkőccel is, mert nagyon ügyesen hozzászoknak minden körülményhez ezek a babák, és akkor a legjobban, mindig azt figyelem meg, hogyha figyelünk az igényeikre, de keretek között és előre a pici babának is előre jelezve, hogy mi vár rá, felkészítjük őt arra, hogy mi fog történni. Tehát egész pici babák családokkal is, és a nagyobb gyerekekkel is meg szoktuk mi beszélni mindig otthon, akárha csak egy félnapos kirándulásra megyünk el, hogy mi várható már napokkal előtte, sőt a nagyobbakkal már együtt tervezzük, és ismétlem naponta nekik, hogy majd tudjátok, ez fog következni, így fog zajlani a nap, és szerintem egy ilyen izgalmas időszak is ez, hogy felkészülünk együtt, és ugyanakkor abban is segít, hogyha valamiről elfelejtkeztem volna én, akkor lehet, hogy ők nekik eszükbe jut, hogy még azt is tervezzük meg a kirándulásra.
Ezeken az alkalmakon azért előfordulhatnak balesetek. Milyen kis első segélycsomaggal készüljünk föl?
Én, amit nagyon szeretek, és hordok magamnál mindig, az ezüst kolloid. Igazából gyógynövényboltokban is lehet kapni, patikában is. Ez egy ugye átlátszó folyadék, és nagyon jó fertőtlenítő hatású, úgyhogy ha valakinek nincs kéznél akármilyen fertőtlenítőszer, az ezüst kolloid is tökéletes tud lenni. A gyerekek imádják a raktapaszt, úgyhogy ha egy csomó raktapasszal felszerelkezünk, akkor szerintem ők nekik bármilyen bajuk van is megoldják. És fontos figyelni arra, hogy hűtő-fűtő dolog valami legyen nálunk, tehát hogy itt gondolok arra, hogy a vizeinknek legyen hűtőtáska, hogyha ugye nagyon nagy melegbe megyünk, mindig tudjunk hideg vizet, vagy viszonylag hideg vizet adni, inni a gyereknek, kocsiba is esetleg, ha ott hagyjuk, ne forjon fel, ne legyen nagyon meleg. A szúnyog kulancsriasztókat célszerű még magunknál tartani. Ha valaki nagyon természetbarát módon akarja megoldani, akkor szuper a muskátliolaj, a geránium olaj a szúnyogok elűzésére is tényleg nagyon jól hat. Úgyhogy ezt még célszerű szerintem. Igazából az ilyen horzsolások, elesések és egyéb ilyen dolgoknál nagyon bekötözni sem szokták, még hogyha a kórházba vinnénk be, vagy bármi olyan ellátó helyre a gyerkőcöt, mert ugye gyorsabban gyógyul, ha úgy szabadon van, és lefertőtlenítették. De a sebtapaszon kívül még kicsi kötszer, amiket meg lehet vásárolni, meg az egészségügyi dobozba benne van, az bőven elég. Úgy is érezni fogjuk szülőként, hogy mikor van az, amikor nem mi látjuk már el a gyerkőcöt, hanem valakinek látnia kell és elvinni olyan helyre.
A gyerekek hajlamosak a hisztire is, és elfáradnak, éhesek. Általában ilyen fiziológiás problémák miatt eléggé hangot tudnak ennek adni. Hogyan tudjuk ezt kicsit nekik segíteni, kordában tartani?
Nálunk, és szerintem mindenkinél nagyon sokat segít az, hogyha vannak olyan játékok, mindjárt kifejtem, hogy mire gondolok, amik így lehetővé teszik, hogy még jó pár percig nyugton maradjon a gyerkőc is, akár ha tömegközlekedéssel utazunk, akár ha autóval, ugye mondjuk autópályán nem tudunk akárhol megállni. Nagyon fontos ugye, hogy milyen korosztályú gyerkőcökről van szó, milyen idős gyerekekről. Kicsiknél megint mással tudjuk lekötni, de a nejlon csörgését, a flakont, a műanyag flakont nagyon szeretik, és elmojolnak vele nagyon jól. Ezekkel akár fél órákig is még le lehet kötni a gyermeket. A nagyobb gyerekeknél pedig már nagyon jó kis tanító és agyat megmozgató játékok is vannak. Például a egyszínű autókat keresgéljünk, ha mondjuk tömegközlekedéssel vagy autóval megyünk valahova, hogy most csak a piros autókat nézzük, hányat találunk, aki lát egy piros autót, szól, vagy éppen kamionokat, ha mondjuk olyan helyen vagyunk, hogy kevesebb a kamion, vagy az eget nézzük és repülőt, aztán lehet szóláncozni, szójátékokat kitalálni, vagy találós kérdésezni. Ezt le lehet egyszerűsíteni egész 2 éves gyereknél is, aki még most mondogatja a szavakat, vagy akár másfél évesnél, tök egyszerű módon szerintem, hogy melyik az az állat, amelyik cincog, és szinte nincs olyan gyerek, aki ne találná ki, hogy az egér, mert minden mondókában, mindenbe, amit elejétől, ahogy beszélünk hozzá, mondunk neki. És a cicával, egy csomó állattal nagyon jól így szépen lehet ezeket játszani, és élvezik is, tehát hogy olyankor ez a fáradtság, nyűgösség, hiszti eltűnik, és újra olyan kis élénkek lesznek, és hip-hop oda is érünk, ahova kellene, meg ahova még szeretnénk.
Nagy kérdés, hogy 5 gyerekkel ti idén nyaraltok-e, és hogyha igen, akkor hogyan?
Amikor még 3 gyerkőc volt, akkor Csíksomjóra is elmentünk majdnem egy hétre. Most már 5 gyermeknél kicsit más a helyzet.
Milyen a korosztály egyébként? Erről még beszéljünk kicsit előtt.
A legnagyobb gyerkőc most lesz 9 éves, és a legkisebb 1 év 2 hónapos. Úgyhogy ilyen körülbelül 2 évente születtek. Ugye van, aki kicsit több mint 2 év van köztük, és van, ahol másfél. 2 fiú és 3 lány gyerkőc van, és nálunk a nyaralás most egy igazán különleges nyaralás lesz, mert úgy fog zajlani, hogy a sátrunkat felállítjuk az udvarunkon, kiköltözünk, és minthogyha tényleg nyaralnánk, anya nem fog mosogatni, nem fog mosni, hanem gyűlik a mosatlan, gyűlik a szennyes, de tényleg mint egy nyaraláson, és apa sem dolgozhat, hanem minden mással töltjük el az időt, és ezt együtt tervezzük meg már előre majd most. Ezt az ötletet egyébként az egyesületünk alapítójától vettem át, nagyon lelkesen mesélt róla korábban, és minden évben így szokták ők is csinálni, és szerintem fantasztikus ötlet, mert valóban azt érzi a gyermek, hogy ő nyaral, és nem kell hozzá más, csak ez. Nem, vagy megfőzök előre, valószínű ez az opció lesz, viszont még így is lesz olyan nap, amikor mintha ugye kirándulni, nyaralni lennénk, elmegyünk étterembe, és ott fogunk enni, meg lesz ez a hangulat is hozzá. Ugyanúgy kimegyünk majd játszóterezni, mint hogyha kirándulás alkalmával mennénk, de azok, amiket ugye otthon pluszban tevékenykedünk, a házi munka és a ház körüli teendők, azok el fognak maradni.
És milyen kinti tevékenységre gondoltatok még ott a kertben? Lesz esetleg medence?
Bunkerépítés, vizeskedés mindenképp, vízibomba, hasonlók, vízipisztolyozás, számháborút tervezek, még ugye vagyunk annyian, hogy lehet is, és majd szeretnék ilyen a kertünkben, vagy ha elmegyünk esetleg portán kívül, úgy mondom, akkor feljegyezni, hogy milyen állatokat, növényeket látunk, ez több szempontból is, hogy ugye a koncentrációt egy kicsit gyakoroljuk, javítsuk meg, meg tényleg ugye a figyelmességet, hogy mik vannak körülöttünk igazából, mennyi élet, mennyi állatka, bogárka, és hogy ugye tanuljuk is, hogy mi micsoda. Úgyhogy majd le lehet rajzolni, le lehet írni, aki már tud, vagy aki nem tud, annak majd én írom.
Tulajdonképpen az egész beszélgetésnek a konklúziója az, hogy nincs határ, ami megszabná azt, hogy hány éves gyerekkel, hány gyerekkel, és hogy hova menjünk, miénk a világ tulajdonképpen is itt a nyár, úgyhogy én nagyon-nagyon kellemes nyarat kívánok nektek is.
Köszönöm szépen, és minden hallgatónak is én is nagyon kellemes nyarat kívánok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a családi utazás témakörében beszélgettünk Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Krisztus teste és vére, a szeretet áldozata a világ üdvösségéért. 14. Leó pápa úrangyala imája. Az emberiség kiállt és könyörög a békéért. A Szent Atya felhívásai az úrangyala elimádkozása után. Krisztus teste az örök élet kenyere. 14. Leó pápa homíliája Corpus Domini ünnepén. Krisztus teste és vére, a szeretet áldozata a világ üdvösségéért. 14. Leó pápa úrangyalai mája. Az úrangyala elimádkozása előtti beszédében Corpus Domini Krisztus szent teste és vére ünnepén 14. Leó arra emlékeztetett, hogy hogyan ajándékozza magát nekünk Krisztus. Arra vagyunk hivatottak, hogy elfogadjuk szeretetét, megosztva azt másokkal, tanította Leó pápa. A Szent Atya bejelentette, hogy úrnapján délután 5 órakor szentmisét mutat be a Lateráni Szent János Bazilikában, majd eukarisztikus körmenetet vezet, amelynek végén a Santa Maria Maggiore Bazilika előtti téren kéri majd az Úr áldását az egész emberiségre.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi, in molti paesi, si celebra la solennità del corpo e del sangue di Cristo, il Corpus Domini.
Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok! Ma számos országban ünneplik úrnapját, Krisztus testének és vérének ünnepét, Corpus Dominit, amikor az evangéliumi szakasz a csodálatos kenyér és halszaporítás történetéről szól, kezdte beszédét 14. Leó pápa. Ahhoz, hogy táplálni tudja a több ezer embert, akik azért gyűltek össze, hogy meghallgassák és gyógyulásért könyörögjenek, Jézus arra kéri az apostolokat, hogy mutassák meg neki azt a keveset, amiük van. Jézus megáldja a kenyereket és a halakat, és megparancsolja az apostoloknak, hogy osszák szét az emberek között. Az eredmény meglepő. Nem csak mindnyájan jól laktak, hanem még bőségesen maradt is az élelemből, foglalta össze a Szent Atya Lukács evangéliumának sorait. Arra mutatott rá, hogy a csoda a természet feletti eseményen túl egy jel, ami arra emlékeztet minket, hogy Isten ajándékai, még a legkisebbek is, annál inkább növekednek, minél inkább megosztják őket másokkal.
Noi però, leggendo tutto questo nel giorno del Corpus Domini, riflettiamo su una realtà ancora più profonda.
14. Leó pápa úrnapja evangéliumi szakaszára utalva kifejtette, hogy mi, olvasva ezeket a sorokat, egy még mélyebb valóságról gondolkozunk el. Tudjuk ugyanis, hogy az emberek közötti osztozás gyökerénél van egy nagyobb, amelyik megelőzi azt, mégpedig Istené, amely mi ránk irányul. Ő a Teremtő, aki életet adott nekünk. Ahhoz, hogy megmentsen minket, megkérte egyik teremtményét, hogy legyen az anyja, hogy adjon neki egy törékeny, korlátokkal rendelkező, halandó testet, mint a miénk, rábízva magát, mint egy kisgyerek. Így osztozott teljes mértékben szegénységünkben, azt választva, hogy éppen azzal a kevéssel éljen, amit mi tudtunk neki felkínálni, hogy megváltson minket. Idézett 14. Leó pápa, Kavaszilas Szent Miklós, az Ortodox Egyház szentje Élet Krisztusban című művéből. A 14. században élt bizánci misztikus és teológus ünnepét éppen június 20-án tartjuk.
Pensiamo a come è bello quando facciamo un regalo, magari piccolo, proporzionato alle nostre possibilità.
Gondoljunk arra, hogy milyen szép, amikor ajándékot adunk, lehetőségeinkhez mérten, talán csak egy kis ajándékot, és látjuk, hogy az, aki kapja, értékeli. Milyen boldogok vagyunk, amikor érezzük, hogy az ajándék még a maga egyszerűségében is még jobban összeköt bennünket azokkal, akiket szeretünk, fejtette ki beszédében 14. Leó pápa. Az eukarisztiában, köztünk és Isten között éppen ez történik. Az Úr elfogadja, megszenteli és megáldja a kenyeret és a bort, amelyet életünk felajánlásával együtt az oltárra helyezünk, és átalakítja őket Krisztus testévé és vérévé, a szeretet áldozatává a világ üdvösségéért. Isten csatlakozik hozzánk, örömmel elfogadva, amit hozunk, és meghív minket, hogy csatlakozzunk ő hozzá azzal, hogy örömmel fogadjuk el és osszuk meg másokkal szeretetének ajándékát. Így, mint ahogy az egybegyűjtött búzaszemekből egyetlen kenyér formálódik, a szeretet összhangjában kialakul Krisztus egyetlen teste, idézte Szent Ágoston szavait 14. Leó pápa.
Carissimi, stasera faremo la processione eucaristica. Celebreremo insieme la Santa Messa, e poi ci metteremo in cammino.
Kedves testvérek, ma este eukarisztikus körmenetet tartunk. Együtt ünnepeljük a Szent Misét, majd útnak indulunk, és magunkkal visszük a legszentebb oltári szentséget városunk utcáin, jelentette be a pápa, majd így folytatta. Énekelünk, imádkozunk, és végül a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt fogunk összegyűlni, hogy kérjük az Úr áldását otthonainkra, családjainkra és az egész emberiségre. Legyen ez a szertartás elkötelezettségünk fényes jele, hogy nap mint nap az oltártól és a tabernákulumtól elindulva a közösség és a béke hordozói legyünk egymás számára az osztozásban és a jótékony szeretetben, buzdított rá 14. Leó pápa az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Az emberiség kiállt és könyörög a békéért. 14. Leó pápa felhívásai az Úrangyala elimádkozása után. A közel-keleti riasztó hírekre válaszolva, miután az Egyesült Államok bombázott 3 iráni nukleáris létesítményt, és Teherán azonnal rakétákkal válaszolt izraeli városok ellen, Leó pápa erőteljes felhívással fordult a nemzetközi közösséghez. Állítsák le a háború tragédiáját, a diplomácia hallgattassa el a fegyvereket.
Cari fratelli e sorelle, si sosseguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dal Iran.
Riasztó hírek érkeznek a közel-keletről, különösen Iránból, kezdte beszédét Leó pápa az Úrangyala elimádkozása után. Utalt rá, hogy ezen a drámai színhelyen, amely magában foglalja Izraelt és Palesztinát, fennáll annak a veszélye, hogy feledésbe merül a lakosság mindennapi szenvedése, különösen Gázában és más területeken, ahol egyre sürgetőbbé válik a megfelelő humanitárius támogatás.
Oggi più che mai, l'umanità grida e invoca la pace.
Ma még inkább, mint valaha, az emberiség kiállt és könyörög a békéért. Ez a kiáltás felelősséget és igazságot követel, és nem folythatják el a fegyverropogás hangjai és a konfliktust szító üres frázisok. A nemzetközi közösség minden tagja erkölcsi felelősséggel rendelkezik. Meg kell állítani a háború tragédiáját, még mielőtt helyrehozhatatlan örvénnyé válna, hangzott 14. Leó pápa felhívása. A Szentatya megállapította, hogy nincsenek távoli konfliktusok, amikor az emberi méltóság forog kockán.
La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli.
A háború nem oldja meg a problémákat, sőt, inkább felerősíti azokat, és mély sebeket ejt a népek történelmén, amelyek begyógyítása nemzedékekig tart. Semmilyen fegyveres győzelem nem kárpótolhatja az anyák fájdalmát, a gyermekek félelmét, az ellopott jövőt. Végül 14. Leó pápa 2 felszólítással fordult a nemzetközi közösséghez. A diplomácia hallgattassa el a fegyvereket. A nemzetek békés cselekedetekkel, ne pedig erőszakkal és véres konfliktusokkal vázolják fel a jövőjüket. Leó pápa ezután köszöntötte a Szent Péter teret és környékét megtöltő római híveket és zarándokokat, akik nagy szeretettel és lelkesedéssel kísérték a Szent Atya szavait. A pápa üdvözölte a politikusok jubileumán résztvevő parlamenti képviselőket és polgármestereket. Krisztus teste az örök élet kenyere, 14. Leó pápa homíliája Corpus Domini ünnepén. Vasárnap délután 14. Leó pápa elnökölt a Minden templom anyja és feje címet viselő Lateráni Szent János Bazilika előtti téren bemutatott úrnapi szentmisén, és emlékeztetett rá, hogy Jézusban találjuk meg mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy életünknek erőt és értelmet adjunk. Az ünnepi szertartást követte a Santa Maria Maggiore Bazilikához vezető hagyományos eukarisztikus körmenet, amely során a pápa végigvitte a legszentebb oltári szentséget Róma utcáin, hogy felkínálja mind a hívők, mind a nem hívők szíve számára. Kedves testvéreim, jó Jézussal lenni, kezdte homiliáját 14. Leó pápa, felidézve az ünnep evangéliumi szakaszát, amely elbeszéli, hogy a tömeg órákon át Jézussal maradt, aki Isten országáról beszélt és betegeket gyógyított. Jézusnak a szenvedőkkel való együttérzése Isten szerető közelségét nyilvánítja ki, aki azért jön el a világba, hogy üdvözítsen minket. Amikor Isten uralkodik, az ember megszabadul minden gonosztól, mondta a pápa, rámutatva, hogy még azok számára is, akik Jézustól hallják a jó hírt, elérkezik a megpróbáltatás órája. A pusztában, ahol a tömegek hallgatták a mestert, lemegy a nap, és nincs mit enni. A nép éhsége és a naplemente egy olyan korlátnak a jelei, amely a világra, minden teremtményre ránehezedik. A nap véget ér, akár csak az emberek élete. És ebben az órában, az ínség és az árnyak idején Jézus közöttünk marad, szögezte le a Szent Atya.
Proprio quando il sole declina e la fama cresce, mentre gli apostoli stessi chiedono di congedare la gente.
Éppen amikor a nap lemenőben van és az éhség egyre nő, miközben maguk az apostolok is kérik, hogy bocsássa el a népet, Krisztus meglep minket irgalmasságával. Együtt érez az éhezőkkel, és arra kéri tanítványait, hogy gondoskodjanak róluk. Az éhség nem olyan szükséglet, amely nem kapcsolódik Isten országa hirdetéséhez és az üdvösségről való tanúságtételhez. Ellenkezőleg ez az éhség Istennel való kapcsolatunkra vonatkozik. 5 kenyér és 2 hal azonban nem tűnik elegendőnek a nép éhségének csökkentésére. A tanítványok számításai látszólag észszerűek, de valójában kevés hitükre utalnak. Mert valójában Jézusnál van minden, ami szükséges ahhoz, hogy erőt és értelmet adjunk az életünknek, hangsúlyozta 14. Leó pápa.
All'appello della fame, infatti, egli risponde con il segno della condivisione.
Homiliájában ezután kifejtette, hogy az éhségre Jézus az osztozás jelével válaszol. Felnéz az égre, elmondja az áldást, megtöri a kenyeret, és minden jelenlévőnek ad belőle. Az Úr cselekedetei nem egy bonyolult mágikus rituálét jelentenek, hanem egyszerűen tanúskodnak az Atya iránti hálaérzetről, a Fiú imájáról és a testvéri közösségről, amelyet a Szentlélek tart fenn. A kenyér és halszaporításnál Jézus a meglévőket osztja el. Ez elég mindenkinek, sőt, bőven van belőle. Miután ettek és jól laktak, 12 kosárnyi kenyér maradékot vittek el. Ez az a logika, amely megmenti az éhező népet. Jézus Isten stílusa szerint cselekszik, és arra tanít, hogy tegyünk mi is így, tanította a Szent Atya. Ma a Bibliában említett tömegek helyett egész népek állnak, akiket inkább mások kapzsisága aláz meg, mint a saját éhségük. Sokak nyomorúságával szemben a javak néhány ember által való felhalmozása egy közömbös kevésség jele, amely fájdalmat és igazságtalanságot eredményez. Ahelyett, hogy egymás között megosztanánk, a javakban való dúskálás elpazarolja a föld és az emberi munka gyümölcsét. Különösen ebben a jubileumi évben az Úr példája sürgető útmutatás számunkra, hogy cselekedjünk és hogyan szolgáljunk. A kenyérben való osztozás, hogy megsokszorozzuk a reményt, hirdeti Isten országának eljövetelét, buzdított Leó pápa. Azzal, hogy megmenti a tömeget az éhségtől, Jézus bejelenti, hogy mindenkit meg fog menteni a haláltól.
Questo è il mistero della fede che celebriamo nel sacramento dell'Eucaristia.
Ez a hit misztériuma, amelyet az Eukarisztia szentségében ünnepelünk. Ahogyan az éhség az életünket jellemző radikális nélkülözés jele, úgy a kenyértörés az üdvösség isteni ajándékának jele. Krisztus Isten válasza az ember éhségére, mert teste az örök élet kenyere. Vegyétek és egyétek mindnyájan. Jézus meghívása magában foglalja mindennapi tapasztalatunkat. Ahhoz, hogy éljünk, szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk az élettel, elvonva azt a növényektől és az állatoktól. Ezek a halott dolgok arra emlékeztetnek minket, hogy mi is, bármit is eszünk, meg fogunk halni. Viszont amikor Jézussal táplálkozunk, aki az élő és igaz kenyér, ő érte élünk. Az önmagát teljesen felajánló, feltámadt, keresztre feszített Jézus átadja magát nekünk, így felfedezzük, hogy az Istennel való táplálkozásra lettünk teremtve. Éhes természetünk egy olyan szükségletnek a jelét viseli magán, amelyet az eukarisztia kegyelme csillapít. A Szent Atyait idézte Szent Ágoston szavait, miszerint valóban Krisztus az, aki kenyér, amely táplál és soha nem fogy el. Egy kenyér, amelyet lehet fogyasztani, de soha nem fogy el. Az eukarisztia ugyanis az üdvözítő igazi, valóságos és lényegi jelenléte, amely a kenyeret átalakítja, hogy minket átalakítson ő benne. Élő és életet adó, az Úr teste, Corpus Domini, minket, azaz az egyházat is az Úr testévé tesz. Ezért Pál apostol szavai szerint a II. Vatikáni zsinat azt tanítja, hogy az eukarisztikus kenyér egyszerre jelzi és valósítja meg a hívők egységét, akik egy testet alkotnak Krisztusban. Minden ember erre a Krisztussal való egységre hivatott, aki a világ világossága, akitől eredünk, aki által élünk, s aki felé tartunk. Idézett 14. Leó pápa a Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúcióból. Utalt rá, hogy a hamarosan kezdődő körmenet ennek az útnak a jele, majd így folytatta: együtt, pásztorok és nyáj, táplálkozunk a legszentebb oltári szentséggel, imádjuk és az utcákon hordozzuk. Ezáltal eljuttatjuk az emberek szemébe, tudatába és szívébe. Azok szívéhez, akik hisznek, hogy még szilárdabban higgyenek. Azok szívéhez, akik nem hisznek, hogy feltegyék maguknak a kérdést a lelkünkben lévő éhségről és a kenyérről, amely kielégítheti azt. Az Istentől kapott ételtől felfrissülve elvisszük Jézust mindenki szívéhez, mert Jézus mindenkit bevon az üdvösség munkájába, mindenkit meghív, hogy vegyen részt vendégségében. Boldogok a meghívottak, akik tanúi lesznek ennek a szeretetnek, fejezte be 14. Leó pápa úrnapi homiliáját a lateráni Szent János Bazilika előtt bemutatott szentmisén. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Álltok szótlanul, a dárd a földre hull, itt más erő az Úr, itt más erő az Úr. Az ég az hosszú volt, de eltűnt már a hold, a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt. Föltámadt, halleluja, föltámadt, halleluja. Az új nap reggelét,
Napverse.
Huszt. Búzd üledékeiden, husznak romvára megállék. Csend vala. Felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Szél kele most, mint sírszelekél, s a csarnok elontott oszlopi közt levegő rém alakinte felém, és mond. Honfi, mit ér epedő kevel e romok ormán? Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan ves összve jelenkort. Has, alkos, gyarapíts, s a haza fényre derül.
Kölcsey Ferenc Huszt című versét Kállai Ferenc mondta el. Kölcsey Ferenc 1790-ben született Sződemeteren, középbirtokos nemesi családban. Tanulmányait Debrecenben és Pesten végezte. Debreceni diákként ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, akit hosszú időn keresztül mestereként tisztelt. Viszonyuk az 1820-as évektől romlott meg. Kazinczy nem értett egyet tanítványa irodalmi és politikai szemléletváltásával, a romantika és a politikai radikalizmus felé fordulásával. Kölcsey a nyelvújítás mellett foglalt állást. 1815-ben Szemere Pállal közösen írta meg a Felelet a Mondolatra című pamflettet, és tulajdonképpen ez a munka tette országosan ismerté. 1823. január 22-én tisztázta le Himnusz a Magyar Nép Zivataros Századaiból című nagy költeményét, amely Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett. Kölcsey a reformkori magyar politikai élet egyik kimagasló egyénisége volt. Az 1820-as évek végétől kezdve aktívan politizált. A 32-36-os országgyűlésen Szatmár megye követe volt az alsóházban. Tevékenységét azonban sem az udvar, sem megyéje konzervatív vezetése nem nézte jó szemmel. És még az országgyűlés berekeztése előtt visszavonták követi megbízatását. Ekkortól szinte remetei magányban élt családi birtokán Szatmár csekén. Ott is hunyt el 1838-ban.
A nap imája.
Uram, szabadíts meg a család nyelvtől. A család nyelv hazugságot szór szét, és ezt használják fel azok, akiknek más van a szívükben, mint a szavaikban. Taníts meg, hogy ne mondjak hazugságot, ne terjesszek senkiről rosszat, ne dobjak be a köztudatba rágalmat, ne tegyek hamis tanúságot. Ami belül a szívemben van, azt mondjam ki. Nem akarom, hogy más legyen a nyelvemen, mint a szívemben. Hadd meneküljek a rossztól, és hadd tegyem a jót. Így nyugodtan várhatom az életet és a jobb napokat.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1.